Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgető társam Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeri Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Betartottuk szokásunk eltérően ígéretünket, és kedden jelentkezünk, legalábbis kedden veszik fel ezt, aztán ki mikor hallgatja az őszi vajog, ami azt sem bánjuk a szombaton vagy vasárnap, csak hallgassátok minél többen, azt hiszem ebben Matyi is egyetért.
Így van, talán szombaton ez már kevésbé lesz aktuális, de...
De hát így van. Szóval eljött az a hét, ami alapvetően meghatározza a futballőzt, elkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája is, és innentől kezdve ugye minden lényeges futballsorozat útjára indul, és ugye bárhogy is néztem, a mai NS címlap az egy jóslással indult, úgyhogy már is megkérdezem a Nemzeti Sport lehetős munkatársát. Mennyire ért egyet ezzel az esélylátogatásra?
Hát, itt ilyen százalékok voltak a címlapon emlékeim szerint.
Így van, 30-25-20, ez volt a három legmagasabb százalék, ami ki volt rakva.
Igen, ugye 30 Paris Saint-Germain, 25 Manchester City, 20 Bayern. Hát, mondjuk úgy... Azt mondom, hogy én nem tartom a valóságtól elrugaszkodottnak, ahogy az sem, hogy hát persze nyilván, amikor egy ilyen százalékos becslést kell csinálni, akkor azért nehéz az arányokat eltalálni, de szerintem ez körülbelül az 5%-os különbségek, azok hülye jelzik, hogy mi lehet a több, tehát hogy mekkora különbség van a csapatok között, hogy milyen kis különbség van a csapatok között. És hát ez megint egy kicsit olyan, amiről minden idén elején beszélünk, hogy az emberek vannak nyári, meg szeptemberi, meg októberi benyomásai egy csapat erősségéről, de meg persze látjuk a játékos keretet, de hát azért ősszel ebbe belemenni, ez nyilván ez egy iszonyatosan nehéz kérdés, hiszen most kiszámított volna arra, hogy tavaly kidől a Liverpooli védelem, vagy az, hogy a Chelsea BL-t nyert. És most a Chelsea például erősebbnek tűnik, mint tavaly ilyenkor. Ugye itt még a tippelésbe egyébként, még a Real Madrid is bekerült, én például őket nem feltétlenül raktam volna be a végső esélyesek közé, bár ugye nekik azért megvan az a van egy rossz negyed döntő, és aztán hirtelen jön egy Modric passz, meg egy Benzema gól, aztán valahogy egy 1-0 tovább ergődnek, de nem érzem őket én a végső győzelemre való esélyeseknek. A Liverpool ellenben egyébként lehet, hogy én oda tettem volna, de mielőtt tételesen beszélnénk erről a csapatról, ezekről a csapatokról, én azt mondanám, hogy először is mondd meg te, hogy te kit tartasz végső esélyesnek, bár lehet, hogy ezt ki is tudom találni. Másik meg az, hogy szerintem szépen haladjunk végig itt a csoportokon, és akkor majd tudunk beszélni még az adott csapatok esélyeiről is.
Jó, ha most kell, abszolút, tehát most kell első számú esélyest mondani, akkor a Manchester City-t mondanám, de azt gondolom, hogy sem a PSG, sem a City nem nyeri meg a BL-t. Tehát... Valami nekem a City tűnik pillanatnyilag a legkompaktabb futballt játszó csapatnak, ugye a Paris Saint-Germain erejét egyelőre azért nem lehet megmondani, mert még nincs összerakva. A Bayern Münchennél azért még csak a Nagelsmann korszak elején járunk, és azért ott nyilván lesz stílusváltás a csapatjátékban valamennyi. Ugye a Chelsea-nél mint címvédő, tök furcsa, hogy mennyire nem szerepel el az esélylatogatásokban, holott igazából csak egy embert kell kicserélni a kezdőcsapatba, ugye Lukakunak lesz bérelt helye, azt gondolom. Uh-huh. De nálam, ha most kéne valakit mondani, akkor borzasztó önmeghasonlás, de kéne vagyok a City-t mondani.
Uh-huh. Na jó, hát akkor figyelj, szerintem kezdjük is el a csoportokkal, kicsit ilyen furcsa módon, hiszen ma az EFGH csoportok képviselői játszana, és haladjunk ebben a sorrendben. Tehát aki már esetleg a keddi mérkőzéseket látta, és majd, és mondjuk most szerda délelőtt hallgatja, akkor ez akár tovább is pörgethet majd egy kicsit. Ugye ez a Bayern München, Barcelona, Benfica, Dinamo, Kiev 4-es. Egy jó emlékű Barcelona, Bayern München összecsapással kezdődik ma ez a ennek a csoportnak a küzdelmei. Hát talán nem véletlen, hogy egyikünk sem említette a Barcelonát, mint végső esélyes csapatot, de hát, hogy mondjam, ennek azért vannak, vagy hát nem is gondolom, hogy valakinek megfordulna a fejébe azt, hogy a Barcelonát végső esélyesnek tartsa, kezdve ugye ezzel az egész káosszal, ami Messi távozásával kulminálódott, aztán folytatott Griezmann eljövetelével, aztán azért tegyük hozzá, hogy Braithwaite és Aguero is sérüléssel bajlódik, nyilván nem Luke de Jong fogja PL győzelemig vezetni a Barcát, és akkor még ott van a védelem is, amit szerintem ismét elhanyagoltak egy cseppet, bár ugye jött Emerson jobb hátvédnek, akit aztán tovább is passzoltak, tehát ez megint a üzletpolitika érdekességeit mutatja, maradjunk ennyiben. Ugye belső védőnek Eric Garcia érkezett a Manchester City-től, és erről mondhatjuk, hogy persze Memphis Depay-nak mind a válogatott, mind a Barcelonában eddig mutatott formája rendkívül biztató, sőt, még azt mondom, hogy egy pozitív csalódás számomra klubformája, de sem a végső győzelem, sem a mai mérkőzés kapcsán nem vagyok túlzottan optimista. Te?
Figyelj, én azt gondolom, hogy először is ezt a meccset Lisszabonba kéne játszani, csak hogy azért korrektek legyünk önmagunkhoz. Másrészt én azt gondolom, hogy a Barcelona az nálam pillanatnyilag talán az első 6 esélyes között sincs bent. Tehát még a Manchester United-et is esélyesebbnek tartom a BL győzelemre, mint a Barcát például. Ez a Barca szerintem nincs kész, ez a Barca azt gondolom, hogy játékban gyengébb, mint az európai riválisai, akik szóba jöhetnek, mint végső esélyesek. Szerintem nekik, ha negyed döntőig eljutnak, akkor ott boldog van, abba hagyhatják.
Ez abszolút igaz, de azért arra is kíváncsi vagyok. Most hasonlítésre azt mondom, hogy Kuman szerződése nyáron jár le. Tehát, hogy azt mondtad, hogy ez a Barca nincs kész, tehát ha ebben a szezonban nem is lesz kész, akkor meglepő lenne, hogyha mindez Kumannal folytatódna. Csak hát nyilván azt is figyelembe kell vennie a klubvezetőségnek, hogyha mondjuk most rúg neki, az végkielégítéssel is járna. Most nem azt lengetem be, hogy ki kellene rúgni, de én nem nagyon
nem kell felesleges annyi kockázatot vállalni, erre gondolsz, nem?
Hát igen, meg nem látom azt, hogy mondjuk Koeman lesz a Barcelona történetek leghosszabb ideig regnáló edzője.
Abban egészen biztos vagyok. Nézd, én azt gondolnám, hogy Koeman lesz a szezont, végig fogják jönni. Nyilván a célokat, az alapvető célt az Koemannal is hozni fogják, be fognak jutni a BL-be. Minden más az szerintem ajándék lenne, a trófea meg főleg ajándék lenne. Tehát én úgy érzem, hogy itt egy alapvető filozófiai változásra is szükség lesz, már pedig Koeman nem egy olyan nagy futball filozófikus edző szerintem. Itt fog kellni egy olyan edzőt hozni, aki bátran visszanyúl majd a saját akadémiára is, hiszen az anyagi nehézségeket csak úgy lehet legyőzni, hogyha átigazolásokba, fizetésekben most egy-két évig spórol a klub, mert egész egyszerűen el kell tüntetni azt az iszonyatos, majdnem másfél milliárd eurós adósságállomány. Szóval, szerintem a Barszáról, mint BL esélyesről fölösleges beszélni, sokkal esélyesebb a csoport másik nagy csapata, ugye a Bayern München, bár nem vagyok biztos benne, hogy mondjuk az első háromban ott van a favoritok között nálam. Még akkor is, hogyha a kötődést tudja mindenki.
Persze, de mondjuk a Bayern kapcsán azért talán mondhatjuk azt, hogy ott jobban a helyén vannak a kirakós elemei, és a Bayernnek azért volt úgy söprése, hogy azért szeptemberben, októberben, de akár főleg novemberben, még novemberben is azt mondtuk, hogy na ebből mi lesz. Miközben azért itt most a Nikó Kovácsos idényre gondolok, amikor Kovácsot menesztették, még úgy is, hogy szerintem amikor Kovácsot kirúgták, akkor a Bayern talán 3-ból 3-at nyert már a csoportkörbe, vagy 4-ből 4-et, mert ha jól emlékszem, az egy ilyen november környéki időpont volt, de azért nem emlékszem, hogy te vagy akár bárki olyan iszonyatosan optimista lett volna, hogy ez a csapat most megnyeri a BL-t, meg minden mást.
Tehát, Nézd, az a Bayern Kovács alatt, ugye Kovács kapott lehetőséget időben, de nem sikerült normális csapatot összeraknia, de ami ennél is rosszabb, hogy nem sikerült, bocsánat, megnyerni magának az öltözőt sem. Aztán jöttek váratlan pofonok, kisebb pofonok, nagyobb pofonok, és úgy gyűlt, és egyszer csak ugye nyilván elég sok pohár betelik, és azért egy Frankfurt elleni 1-5, az már egy komoly indok arra, hogy elküldjenek egy vezetőedzőt. És ezután jött Flick, ami azt gondolom, hogy az elmúlt év 10 legjobb müncheni döntése volt körülbelül.
Na, de menjünk is tovább. Ja, mondja, szóval, a fejezből gondolt.
Szóval annyi, hogy a Bayern Münchennek, hogyha azt nézzük, ami vesztét okozhatja, az egy relatív szűk keret. Tehát mondjuk, ha Bayern keretét megnézed, akkor az első 15-16 játékosig mindenkivel parti képes. De ugye azért már szükség lesz később kiegészítő emberekre, és pillanatnyilag őket még csak keresgéli, próbálgatja Nagelsmann, és azért nyilván Bunaszár nem megoldás semmire, Tolisso egy eléggé fekete ló, hogy vele mi fog történni, ahogy Roká is, és ugye ott vannak mellette a fiatalok, ami egyfajta igényként fogalmazódott meg Nagelsmannnal szemben, hogy igen, ott van az a méregdrága akadémia, prosperál 5 éve, most mondtam egy számot, annyi legalább, de onnan most hát tessék játékosokat nyomatni az első csapatba. Tehát neki tőle ez is elvárás, és azt gondolom, hogy egyelőre keresgéli, hogy kik azok, akik szóba jöhetnek kiegészítő emberként. Ha ezek tavaszra meglesznek, akkor ebből lehet egy olyan tavasz, mint amilyen a 2020-as volt.
Na, menjünk tovább, mert az az érdekesség, erre vagyok kíváncsi, hogy említetted, hogy a Nemzeti Sport címlapján volt ilyen esély latolgatás, de a Nemzeti Sport internetes oldalán volt, meg még elvileg megy is, vagy hát nem tudom, mikor éppen hallgatjátok, egy szavazás, hogy ki nyeri a Bajnokok Ligája kiírását. Tudod-e, ki áll az első helyen?
Az NSZ-on most ki nyeri a BL szavazást? Vagy ki nyeri a BL-t? Paris Saint-Germain.
Nem? Manchester United. Na most az lenne a kérdésem, hogy
tegnap este még szerintem, PSG vezetett, na mindegy.
Szerint második most a PSG jelenállás szerint. De szerinted ez annak szól, hogy nagyon sok a Manchester United szurkoló Magyarországon, egyfajta Cristiano Ronaldo személyi kultusz, vagy ez érkezése alapja, érkezése miatt érzett optimizmus, vagy valami más oka lehet annak, hogy ezt a szavazást a United vezeti, vagy csak trollkodnak minket?
Én azt gondolom, hogy ahogy a Paris Saint-Germain, én tegnap délután néztem el ennek a szavazásnak az állására, mindjárt megkeresem, hogy akkor hogyan, mert ezt még le is fotóztam, és akkor a Paris Saint-Germain első helyét azt elég egyértelműen annak lehetett betudni, hogy Lionel Messi. Ugye, akkor úgy állt a szavazás, ez tegnap mikor volt, 17:33-as állás, Paris Saint-Germain 1042, United 972, Bayern 714, ez volt az első három.
Na most United 3600, PSG 3000, Bayern 2061.
Tehát Azt gondolom, hogy az első kettőt azt elviszi az első két, tehát az elmúlt másfél évtized futballját meghatározó két játékos iránt érzett szimpátia, tehát ugye Lionel Messi és Cristiano Ronaldo. És nagyon-nagyon meglepő, amiben nyilván benne van a City-nek a felemás megítélés, hogy a Manchester City nincs az első háromba például.
Hát, sőt, én azt lehet, hogy most itt nagyon fújolni fognak rám, de azt, hogy ezen a szavazáson a Barcelona a City előtt van, csak aznak tudom betudni, hogy népszerűbb csapat itthon, mint a Manchester City. Tehát, hogy most jelenleg a Barcelona több szavazatot kapott erre a kérdésre, hogy ők nyerik-e a BL-t, mint a Manchester City.
Azt gondolom, hogy azért egy-egy ilyen szavazás sokkal inkább szimpátia szavazás, mint tudás alapú szavazás, vagy szakértő alapú szavazás.
Nem így, azt mondom, meglátjuk, és aztán lehet.
De az is lehet, hogy mi nem értünk hozzá nagyon, és
így van, azt mondom, hogy most 876-an szavaztak a Barcára, lehet, hogy májusban majd 800 üzenetet kapunk, hogy na, de azért visszatérve itt a Manchester United-re, hiszen ők szerepelnek az F csoportban, Villarreal-el, az Atalantával, a Young Boys-zal. Nyilván egy teljesen reális elvárás velük szemben, vagy hát nem tudom, hogy maga az elvárás reális, de az, hogy jussanak tovább. Ugye ez tavaly nem sikerült nekik a csoportkörös továbbítás, sőt, hogyha azt vesszük gyakorlatilag, hát az elmúlt 10 évben azért nem mondanám diadalmenetnek a United-nak a BL szereplését, hiszen ebben voltak szezonok, amikor be sem jutottak. Ugye az utolsó döntő 11-ben volt. Azóta voltak háromszor csoportkörbe, kétszer kiestek a nyolcad döntőbe, és kétszer a negyed döntőbe. Ugye az egyik negyed döntő az már Solskjaerra volt, amikor hát elég hihetetlen körülmények között kiejtették a Paris Saint-Germain. Most hova tudnád őket belőni, mennyire vakít el, vagy egyáltalán elvakítson-e minket az, hogy Cristiano Ronaldo odaigazolt, két góllal mutatkozott be, azért tegyük hozzá, hogy a Premier League egyik leggyengébb csapata ellen, bár ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy ez egy ideális bemutatkozás volt, tehát nagyobb esély volt rá, hogy jól alakuljon, mint hogyha mondjuk egy manchesteri derbivel, vagy a Chelsea ellen kezdene.
Nézd, ha ránézel a Manchester United angol tablán elfoglalt első helyezésére, meg az imponáló, nyugodtan mondható 11-3-as gólkülönbségére, azt hiszem annyi. Akkor azt is mondhatnád, hogy tök jó, bomba formában a csapat. Aztán, hogyha elkezdem azt neked mondani, hogy Leeds, Southampton, Wolverhampton, Newcastle, akkor már lehet, hogy kicsit visszább kéne venni. Szerintem a rajt kicsit csalóka, ugyanakkor én ezt a United-et többre tagsálom, mint az egy évvel ezelőtti United-et, függetlenül Ronaldo-tól. Tehát én már, ha Ronaldo nem jutott, akkor is azt mondanám, hogy ez egy jobb United.
Hát, hogy jött Varane meg Sancho is, azért nem.
Így van. Tehát ez egy jobb United. Ez a United igazából középpályától fölfelé eléggé megvan. Tehát szerintem az is jelzésértékű, bár azért a Unitednál tudnak a körségeket csinálni szerződés hosszabbítások terén, hogy Pogbával most újra szerződést akarnak hosszabbítani, úgyhogy pár hónappal ezelőtt azért még inkább Torinóba vagy bárhova kívánták, csak az Old Traffordra, nem? Sokan. Ugye, nekem Maticsa nem sok bajom volt általában, bár oda teszem, hogy nyilván sérülésekből is majd jönnek még vissza a középpályára, és aztán azért onnantól kezdve, hogy Greenwood, Fernandez, Sancho és elől Ronaldo vagy Rashford, az szerintem oké. Nagyon is. De a kapuba szintén oké. Igazából itt az fog dönteni, hogy Varane érkezésével mennyire sikerül stabilizálni a védelmet. Mert azért az úgy, hogy ha stabilitást adna a francia ennek a védelmnek, akkor egy közepesen erős kívója lehet a United, a Chelsea-nek, meg mindenki másnak a BL-ben.
Nagyjából ez a reakcióm, de próbálok óvatosan fogalmazni, mert a végén még azt hiszik, hogy valamiféle ellenséges érzésekkel viseltetek a United iránt. Én úgy érzem, hogy itt azért középpályán is gondok vannak, és attól függően nyilván, hogy hogyan pakolja föl Solskjaer ezt a csapatot, akinél szerintem egyébként vannak sokkal jobb edzők is ebben a mezőnyben, sokkal jobb a meccselő edzők. Tehát ezzel lesz majd érdekes látni, amikor mondjuk az Atalantával játszik, hogy abból mi sül ki, hogy Erre már beszéltünk, hogy nem feltétlenül Ronaldo tartom annak a játékosnak, akire a Manchester Unitednek a leginkább szüksége volt a pályán. Lehet, hogy a mezőadások meg a marketing szempontok alapján igen, meg egyfajta ilyen státusz szimbólumként, de ez nem jelenti azt, hogy persze ne tartanám őt jó játékosnak, meg itt nyilván a bemutatkozása is jól sikerült, de a felosor nem is nagyon volt kétségem, hogy ő nagyon sok gólt szerez, hanem inkább az, mint a Juventus kapcsán, hogy igen, itt van. Nyilván az a cél, hogy egy szinten följebb kerüljön a csapat, a Juventusnál ez a BL győzelem volt, a Manchester Unitednél nem hiszem, hogy most még ez lenne a kimondott cél, de mondjuk akár a Premier League győzelem, ezt most halkan mondom, és ebben nem vagyok biztos, hogy ez összejön vele, nem azt mondom, hogy miatta. És ugye itt vannak azért olyan kérdések is, ez nem jött ki a Newcastle ellen, hogy itt tényleg totálisan abszolút húzó embernek számító Bruno Fernandes, de például milyen hatással lesz Ronaldo érkezése. Ha jó, és még tovább emelkedik a játék, a legfeljebb egy kicsit kevesebb gólt szerez, akkor persze lehet azt mondani, hogy kis túlzással a határa csillagos ég, de ezek mind olyan, tehát ami kérdőjelen volt...
Ki fogja rúgni a 11-eseket a Unitedbe?
Hát gondolom Ronaldo. Tehát, hogy amilyen kérdőjeleim voltak itt az átigazolás kapcsán, vagy a United szezonja kapcsán, azok még nem egyenesedtek ki egyelőre. Ahhoz azért több meccs kell, hogy szerintem, hogy reális képet kapjunk arról, hogy ez a csapat ez mennyire szilárd, mennyire állja meg a helyét igazán top ellenfelekkel szemben, mennyire bírja ki adott esetben az, hogyha egy nagyon agresszívan letámadó, jól passzoló csapattal játszik, hogy az nem fogja szétzilálni a középpályáját és állandóan lekontrázni őket, hogyha szerintem kicsit ilyen soványan állnak föl középen. Ezért vagyok szkeptikus, és én nyilván nem is emlegetném őket a végső győztesek között. Ezért lehet egy kicsit előnyös, hogy azért nem egy olyan csoportba kerültek, ahol élet-halál harcot kell vívni a továbbjutásért, legalábbis első ránézésre, hiszen Villarreal tavaly legyőzte a Unitedet az eldöntőben, mondjuk 11-esek kell, bocsánat. És ugye az Atalanta is eddig mind a két BL idényében továbbjutott. De azt abban azért biztos vagyok, vagy az szinte biztos vagyok, hogy United megéri a tavaszt a BL-ben, és akkor ott már kaphatunk egy tisztább képet, ott már egy kicsit több idő van dolgo, tehát hogy addigra már még jobban összekovácsolódhat ez a csapat, vagy még jobban beilleszkedhet Ronaldo, nem tudom, mi a helyes kifejezés, és aztán lehet, hogy akkor tavasszal már egy másik.
Figyú. Két kérdésem van a United-del kapcsolatban. Játékban melyik poszton, vagy melyik sorban fogható meg a United? Egy. Kettő. Ha innen nem jut tovább a csapat, az kudarc, vagy nem kudarc?
Hát, ha innen nem jut tovább a csapat, az nyilván egyértelmű kudarc, sőt azt mondom, hogy hatalmas égés. Még akkor is, ha mondom, azt mondjuk, hogy hát, hogy a Villarreal meg az Atalanta gyengébbnek tűnik, lehet, hogy a játékos keret értéke az gyengébb, de mondjuk én azt mondanám, hogy mind a kettő csapatnak jobb edzője van, mint a Unitednek. Úgyhogy ilyen szempontból nem lenne az, de hogyha ilyen nagyon, nagyon lebutítva az erőviszonyokat nézzük, akkor persze mégis hatalmas égés lenne. Meg nyilván az lökést adna egy olyan narratívának, hogy na, megjött Ronaldo, még a VL csoportkörből se juttok tovább, lássátok, a Juventusszal is ez volt, hogy megjött, és a BL-be utána csak rosszabbul szerepeltek. Ezt nem ezt mondom én most, csak hogy lökést adhat egy ilyesfajta kárörvendő kritikáknak.
Oké, képesnek, tehát melyik csapatot tartod képesnek arra inkább, hogy mondjuk legalább a csoport első helyéről letaszítja a Unitedet, a inkább a Villarrealt, vagy inkább az Atalantát, vagy még az első hely elbukása is meglepetés lenne.
Hát, hogyha választanom kell, akkor azt mondanám, hogy az Atalantát még annak ellenére is, hogy azért nem kezdték olyan iszonyatosan lenyűgözően az olasz bajnokságot, hiszen, ha jól emlékszem, 4 pontjuk van 3 forduló után, és legutóbb a Fiorentinától kaptak ki, ami azért nem nevezhető most top csapatnak az olasz bajnokságon belül, de a kettő közül talán az Atalantát érzem erősnek. Gasperini azt mondta egyébként, hogy ez egy nagyon nehéz csoport, de egyébként bármelyik edzőt kérdezed, mindig azt mondja, hogy ez egy nagyon nehéz csoport, amiben kerültek.
Lépjünk tovább a következő csoportra.
Mindenképpen.
Időt elég, meg szerencsére ennek a csoportnak túl sok időt nem kell vesztegetni, mert azt gondolom, hogy Sevilla, Salzburg, Wolfsburg, Lille, itt igazából az a kérdés, hogy ez a bajnokok ligája leggyengébb csoportja az ide?
Hát, sanszos, mondjuk a C-se, jó, a C-be ott a Dortmund.
Igen, C a másik, ami erre az erre pályázik, igen. Azt, hogy nyilván ebben a csoportban 3 topligás csapat, ugye van egy spanyol, egy német, meg egy francia, de egyik sem számít sztárcsapatnak, bocsánat, a Sevilla szurkolóktól. Ahogy a C-ben ott egy topligás van, és egy sem számít sztárcsapatnak, tehát akkor még lehet, hogy a C az még ennél is visszafogottabb, de az kétségtelen, hogy elbillent kicsit a csoportok összetétele a sorsolásnál.
Igen, de hát azért ne feledjük, hogy a Lille az megnyerte a francia bajnokságot, igaz, elveszítette edzőt Galtierét. A Sevilla is tipikusan az a csapat, amire azt mondjuk, hogy jó, nem az Atletico, nem a Barca, nem a Real, de én rájuk sem legyintenék, azt attól függetlenül, hogy nyilván nekik inkább az Európa Liga az, ahol ők nagyobbat szoktak dobni, talán egy negyed döntőjük. Igen, szerintem egy negyed döntőjük van a BL-ben. Az volt ez, amikor Mourinho United-jét kiejtették a 8-döntőbe, ha jól emlékszem. A Salzburg az, hogy azért jelentősen gyengült az elmúlt hónapokban, nem csak azért, mert Szoboszlai Dominik elment tavaly télen, hanem más játékosokat is veszítettek, meg ugye Jesse Marshot is, meg ugye hát ugye Patson Dakát, a fő gólszerzőjüket, meg Enok Meput. Itt arra leszek kíváncsi igazából Salzburgi részről, hogy na most épp ki lesz a legújabb olyan játékos, vagy olyan játékosok, akik felkeltik magukra a figyelmet. A Wolfsburg megvezeti a Bundesligát. Hát hé!
Hát figyelj, a Salzburgra visszatérve, ki az, aki felkelti magára a figyelmet? Benjamin Sesko. Vagy Sesko, nem tudom, hogy ejtik pontosan, bevallom őszintén. Én tőle várom azt, hogy ő legyen a következő nagy Salzburgi kiugró. Esetleg egyébként még aki Salzburg versenyfutás lesz egy év múlva, az Ivan Adeyemi lesz, aki ugye egy német válogatottban való góllal való bemutatkozással is letette a névjét, és hát még csak 19 éves, tehát szerintem rá is komolyan kell figyelni. Kettőjükből az egyik lesz az szerintem, aki oda figyel. Ugye a Wolfsburgnál meglepetés ez a 4 forduló utáni 100%-os vezetés, már csak azért is, hogy a nyáron edzőt váltottak, és ez a Van Bommel ezen a szinten nem biztos, hogy kipróbált edzőnek mondható. Ehhez képest bejött neki minden, és ő azért jobban kijön a sportvezetőséggel, mint tette azt az előző szezonban Glasner, aki azért tulajdonképpen azért ment inkább be, mert nem jött ki Svátkéval. Így aztán most ott rendben van minden, de én nem, én kiegyenlített csoport lehet, de nem érzem bíva jelösnek ezt a csoportot, tehát én ezt akkor erre finomítanék.
Hát meg a Wolfsburg esetében kicsit meglepő a jó kezdés, mert Wolfsburg számomra mindig tipikusan az a csapat, ahol úgy érzed, hogy na most elindult valami, és aztán nagyon gyorsan kiderül, hogy mégsem. De menjünk is tovább, ugye jön a HR csoport, akkor most már kicsit jobban címszavakban beszélünk, Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö. Itt azt mondanám, hogy azért többé-kevésbé tisztának tűnik, hogy ki jut tovább még akkor is, hogy a Juventus még nyeretlen a bajnokságban, ha egy picivel erősebb csoportba került volna, akkor már lennének kétségeim afelől, hogy tovább mennek. Nyilván a csoport elsőség azért az meglepő lenne, ha csak hirtelen nem áll össze valami nagyon jól működő, egész szép záros határidőn belül itt ez a szerkezet.
Ugye, én bevallom őszintén, a Juventus továbbjutása kapcsán a Zenitet nem hagynám figyelmen kívül, még akkor is, hogyha a Zenit számára pont rosszul jön ki, hogy csak a harmadik fordulóba találkozik a Juventusszal. Ha most találkoznának az első fordulóban, azt én nagyon szívesen megnézném, mert ott lehet, hogy tudnának olyan előnyt szerezni, mondjuk a hatodik fordulóig izgalmassá tenni a továbbjutási zajló versenyt. Így nehezebb lesz, hogy a Juventusnak van ideje belendülni. Nyilván a második forduló majd egy Juve Chelsea lesz. Az egy érdekes eszmegyőre lesz. Én most jobban ültem volna egy Chelsea, Malmö és egy Zenit Juventusra hagynak a jelenlegi helyzetben, mert úgy lehetne nézegetni igazán azt, hogy kinek hol lenne a helye. Szerintem mire odaérnek, hogy továbbjutásért kell játszani, addig a Juventus azért össze fog állni.
És akkor menjünk is tovább, ez most már a szerdai etap, ugye itt az A csoport, amit talán méltán tekinthetünk a legerősebbnek, az Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Bruges. Ugye mondani se kell, a Lipcse 3 magyarra, a Gulácsi Péterrel, Vili Orbánnal, a Szoboszlai Dominikkal áll ki. Hát ők megint belehúztak, mert tavaly sem voltak. Tavaly United PSG volt többek között az ellenfél, ha jól emlékszem, az volt a tavalyi csoportjuk. Itt nagyon egyértelműnek tűnik, hogy a City és a Paris Saint-Germain jut tovább?
Minden más szerintem döbbenetes meglepetés lenne. Tehát, hogyha valamelyik kiesik, azt ott nehezen tudom elképzelni, hogy ez fejhullás nélkül megúszható lenne.
Hát nem tudjuk, hol.
Bárhol, egyik helyen se. Tehát valakit, tehát figyelj, ezt a két csapatot idén B-jegyőzelmel rakták össze. Nem arra, hogy kiessenek a csoportkörbe.
Hát ugye a City házatáján azért nem lehet mondani, hogy olyan iszonyatosan gyökeres változások történtek volna, hiszen még akkor is, hogyha sokat költött a csapat, csak mindezt az egy játékos, a Jack Grealishre tette, ahol megint vonhatunk párhuzamot olyan szempontból United-del, hogy igazoltak egy jó játékos, nyilván kézzel sokkal fiatal, mint Cristiano Ronaldo, de megint ott vagyok vele, hogy talán pont Grealish kellett volna a United-be. Hát ugye itt azért akuta probléma a középcsatár kérdése.
A Grealish a City-be van, nem a United-ben.
Igen, bocsánat, hogy úgy akartam párhuzamat vonni a United, de a United Cristiano Ronaldo és City Jack Grealish, hogy ezek megint egy hangzatos igazolás. Nyilván, hogyha az időt tekintjük, Grealishbe több potenciál, több ideig lehet a csapat hasznára, mint mondjuk Ronaldo, de hogy kérdés is számomra, hogy ő neki kellett volna lenni a prioritásnak. Ugye a City kapcsán itt a középcsatár pozíció az, amiről nagyon sok szó esett, hogy igazából nincsen, vagy hát mondhatjuk, hogy van Gabriel Jesus, de nem feltétlenül ő centerként a legjobb. Csak azt meg azért az emberek talán hajlamosabbak elfelejteni, amellett, hogy igen, nagyon kellett volna középcsatár a Citynek, hogy tavaly Aguero gyakorlatilag szinte semmilyen szerepet nem játszott a BL döntőbe a jutásban. Volt neki két gólja, mind a kettő a csoportkörbe, sérült is volt, és a kieséses szakaszban a következő perc számai voltak. 8-a döntő első meccs 10 perc, visszavágó 15 perc, negyed döntőben nem játszott, elődöntő első meccs nem játszott, elődöntő visszavágó 5 perc, döntő 13 perc. Tehát persze az is ritka, hogy ennyire kevés gólt szerezzen Aguero, hogy az elmúlt 10-12 idényét nézzük, de hogy azért ez számomra azt mutatja, hogy ez egy nélküle is jól működő gépezet, és hogy nélküle is úgy jól működő csapat, ami nem úgy ment végig az idényen, hogy na most Aguero kidőlt, 3-4 meccset kibírunk nélküle, aztán pánikolunk, hanem jó, kidőlt, sajnáljuk, de itt van terv, van játékos, van elképzelés arra, hogy zökkenőmentesen haladjunk tovább.
Ugye ez, amit az adás elején is említettem, hogy pillanatnyilag az én szememben a City tűnik a leginkább összerakott csapatnak. Tehát Guardiola csapatában tudjuk azt mondani elsősorban, hogy tudott helyettesíteni a benne lévőket, talán De Bruyne meg van még valaki kivételében, De Bruyne-t én kivenném belőle, neki szerintem nincs megfelelő helyettese. Többieknek szerintem van.
És hát vannak olyan posztok, amik talán picit vékonyabbak az egyik a másiknál, nyilván, hogyha Ederson kiesik, de vagy esetleg Ruben Dias, de igazából a darabra biztos, hogy megvannak.
Igen, tehát az pedig Guardiola korábbi csapatainál is többször látszott, hogy nem feltétlenül van szüksége klasszikus befejező centerre. Oké, hogy a Bayern megadott neki azt, hogy ott volt Lewandowski, de tulajdonképpen a Barcelonánál emlékeim szerint kimondott center típusú játékos az, talán nem volt, nem nagyon volt, inkább így.
Hát volt, csak ez ugye olyan szempontból bonyolult volt, hogy volt egy Eto'ja, akit nem nagyon kedvelt, és aztán a szezon második felébe ugye ott trükközgettek, hogy Eto'o kezdett középcsatárként, aztán volt, hogy 15 perc után cseréltek Messivel. Hát Ibrahimovic ugye az nem nagyon jött össze, és David Villa, akire mondhatnád, hogy játszhatna klasszikus befejező csatárt, ő meg akkor már Messi idézőjebb árnyékában szinte végig baloldali támadóként játszott emlékeim szerint.
Igen, tehát én azt hiszem, hogy Guardiola nem vág eret magán azért, mert nincsen center. Meg az ő játéka nem, az általa játszott játék, nem is feltétlenül ezt követeli meg magának. És a másik az, hogy beszéltünk arról, hogy Lipcse okozhat a meglepetést. Most a Lipcsének a jellegi stílusa, ha van csapat, amelyiknek baromira fekszik, na az a City. Gyakorlatilag szerintem tátkarokkal várják, hogyha Lipcse úgy játszik, ahogy a más csapatok szoktak játszani. Szerintem tátkarokkal várja a City. Uh-huh. És nyitott késse.
Ugye azt mondtad, hogy a City tartod a legjobban összerakott,
igen,
csapatnak. Én ezt azzal egészíteném ki talán, hogy én még a Liverpoolt is oda tenném, amellett, hogy tényleg a Liverpoolnál az emberek talán kicsit bizonytalanabbak, hogy mi sülhet ki ebből, hiszen hétvége már is megjött az idény első súlyos sérülése Harvey Elliott révén, akinek kapcsán ugye nagyon sokan mondták, hogy hát látod, ezért nem is kellett itt Wijnaldum helyére igazolni, itt ez a fiatal srác, aki most eljött az ideje, hogy játszol rendszeresen az első csapatba. Na de mindegy, tehát hogyha jól összerakott csapatokról beszélünk, akkor a Paris Saint-Germain-t megmondhatjuk a egyik legerősebb keretű csapatnak, ott viszont az a nagy kérdője, hogy mennyire jól van összerakva?
Mennyire jól lesz összerakva, szerintem. Uh-huh. Én a PSG-t egyelőre még nem látta szerintem senki. Úgyhogy már mindenkinek volt kellő ideje beilleszkedni, és akkor na, akkor most lehet azt mondani, na, akkor most játszunk a gála formációba, és nézzük meg, mit tudunk. De ezt a verziót még nem látta élő ember. Lehet, hogy Pochettino fejében megvan. De hát azért az, hogy ez a Paris Saint-Germain támadó felfogású csapat lesz, abban szerintem ostobaság kételkedni.
Persze.
Tehát itt a szélső hátvédek is lent kerékkel közlekednek. Középtől felfelé meg szinte mindenki. Uh-huh. És ebben szerintem elég jelentős problémák lesznek. És én azt gondolom, hogy Navasszal szemben például megint igazságtalan volt a sors, hogy voltak remek szezonjai, tartotta a csapatot minden, erre odahozzák a potenciális világ legjobb kapusát a következő 10 évben nyakára. Tehát. És akkor most, érted, elvéded a csapatodat a BL döntőig, és erre jön Gigi Donnarumma, akit nyilván nem a kispadra igazolt.
Ez így van. Hozzáti az, hogy a Paris Saint-Germain talán még a legerősebb formációjában még nem játszott ebben
hát ezt,
az idényben.
Ezt mondtam, hogy a Gál formációban nem volt.
Ugye Messi egyszer játszott, akkor csereként, de akkor azon a meccsen, ugye például Kérer és Marquinhos volt a két belső védő, azt mondom, hogy belső védőileg sem ez a legerősebb verziója szerintem a Paris Saint-Germainnek, hanem mondjuk Marquinhos és Kimpembe. Azon persze vitázhatunk, hogy a középpályán melyik lenne a legerősebb hármas, hogy Wijnaldum, Gay és Verratti, vagy más, mondjuk Gay helyett. Már hát tényleg itt az lesz a kérdés, hogy azért, ha Messivel, Neymarral és Mbappéval állsz ki, akkor arra persze számíthatsz, hogy a három játékosból akár egy-kettő visszalépeget a labdákért, és nem kell középpályán, hogy középpályán mögöttük nem olyan játékos kell elsősorban, aki mondjuk a játékszervezésben a legjobb, vagy az a fő erénye. De azért kíváncsi leszek, hogy mondjuk ez a három ember mennyire intenzíven fogadott esetben letámadni, vagy mondjuk az ellenfelek mennyire tudják könnyen átjátszani itt az első védelmi sorát a Paris Saint-Germainnek, és itt első védelmi sor alatt a csatásort. Értem.
Világos. Nézd, én azt gondolom, hogy a Paris Saint-Germain csapatszintű védekezésén az, ami biztos, hogy van mit dolgozni, és nyilván Pochettino szerintem tudja, vagy legalábbis tudnia kellene, hogy a csapatvédekezés az náluk nem 10 emberrel fog menni. Tehát legalább egy, de lehet, hogy két ember is kiválik majd ebből a védekezésből. Ugyanakkor azt is tudnia kell, hogy...
Jó, de bocsánat, tehát egy dinamikusan letámadó, átmenetekből gyorsan támadó ellenfél ellen nem csak az egy, tehát nem csak a kettő, az egy ember kilóg már az sem nagyon fér bele szerintem.
Egyetért. Nem azt mondtam, hogy ez így jó. Én azt mondtam, hogy szerintem így lesz. Tehát valóban egyetértünk, nem fér bele. De nincs előttem az, hogy olyan intenzitással nyomulnának ők visszafelé is, mint amilyen intenzitással játszanak majd előre. Uh-huh. Ha tévedek, aláírom. De valamiért azt gondolom, hogy itt Pochettinónak azért lesz dolga bőségesen.
Lesz, és azt mondom, hogy hát még az a baj, hogy még ebbe a csoportba se, de hogy a kieséses szakaszba én nem vagyok benne biztos, hogy itt mindhárom támadó egyszerre kezdeni fog. És lehet, hogy most kiröhögnek, de szerintem lesznek bizonyos csapatok, ami ellen ez nem biztos, hogy...
Belefér?
Hogy beleférne.
Igen.
És tudom, hogy mondjuk Di Mariát lehet, hogy sokan nem kedvelik, de azért ő szerintem, ha kell egy harmadik támadó, azért védekezésben ő szerintem többet ad hozzá, mint az előbb említettek.
Ez így van. De Di Maria azért nagyon-nagyon sokak szemében játékos. De azért véletlenül ilyen karrierívet, mint amit ő lenyomott, az véletlenül nem lehet.
Hát volt BL döntő, a 14-es BL döntő, az lehet, hogy nem ő szerezte a gólokat, de ott például iszonyatosan jól játszott szerintem. Jó, az most csak egy mérkőzést húztam ki ebből, de kíváncsi vagyok, hogy mondjuk az ő szerepe az mennyire lesz meghatározó. Most így, hogy egyik-másik sztár nem játszott, így többet játszhatott, meg azért biztos vagyok benne, hogy sem Messi, sem Neymar nem fogja lejátszani a hátralévő 32 vagy 33 bajnokit.
Egyetértünk.
De majd meglátjuk. Viszont még van három csoportunk, és relatíve kevés időnk. Ugye a B csoportban azért a Liverpoolt már érintettük. Itt van még az Atletico Madrid és a Milán is, ugye az a Milán, amelyik nem az a Milán, mert ilyen nincs, hogy az a Milán, mert Milán csak egy van.
Ez is igen.
És most beleestem ebbe a hibába, hogy utálom, amikor valaki ezt mondja, hogy az a Cristiano Ronaldo.
Aki.
Van több is.
Az a Cristiano, amely esetleg még ez így még tökéletesebb lenne.
Igen, de hogy az a Cristiano Ronaldo, aki 8 gólt szerzett. Tényleg azt hittem, hogy van egy másik, aki 8 gólt szerzett. Nem, Cristiano Ronaldo, aki 8 gólt szerzett. Na mindegy, hogy nyilván a Milan hosszú-hosszú idő óta után tér vissza a Bajnokok Ligájába. Reális-e tőlük a továbbítás egy olyan csoportból, ahol ott van a Liverpool, ott van az Atletico, ott van a Porto. Ebből a Liverpool-Atletico szerintem talán játékos keretileg is erősebb, vagy hát a Liverpool biztosan csapatépítésben is szerintem előrébb jár. Szóval mennyire reális tőlük elvárni azt, hogy tovább menjenek ebből a csoportból?
Ennek a csoportnak a részvevőjét valamire nem irigylem. Én azt gondolom, hogy ha minden jelenleg papírfalának tűnő számítások szerint alakul, akkor ez Liverpool-Atlético továbbjutás lesz. Mindentől ebben a formációban jelenleg még nem lehet elvárás a továbbjutásra. Nyilván meg kell tapsolni, ha továbbjutnak, de az a fajta szisztematikus munka, amit akár Klopp, akár Simeone alsangon 4-4 éve, de hát nyilván Simeone főleg több éve végez Madridban, az itt egy jelentős, mondhatni, ledolgozhatatlan versenyelőnyt jelent az angol meg a spanyol csapat számára. A Milán egy-egy meccsen jó lehet meglepetés, és nem lennék meglepve, hogyha a kettőből legalább az egyiket megverni hazai pályán. De nem érzem bennük azt a fajta kiegyensúlyozottságot, hogy 6 meccsen, vagy legalább 4 meccsen keresztül, vagy a 4 győzelem az már valószínűleg elég lenne a továbbításhoz, keresztül tudják ezt hozni. És akkor ugye a Portót, amit nem nagyon látunk, azt én sose írnám le, mert a Portó tipikusan az a csapat, hogy valakit meg szokott verni, tehát nem 0-0-6-tal szokott kiesni. Mm. És hogy akit megver, az meg a többiekhez képest kerül lépés hátrányba. De mondom, ha kéne tippelnem, akkor ez Liverpool-Atlético.
Egyébként a Milán az egyik olyan csapat, amire a leginkább kíváncsi vagyok ebben az idényben. Ugye ők az előző évadban másodikok lettek a szériába. Ezt egy kicsit talán az ellenfelek kiegyensúlyozatlanságának is betudtam. De hogy ez az idény, ez nagyon jó alkalom lesz pont a BL miatt, hogy erre rácáfoljanak. Amellett, hogy az olasz bajnokság, hát összínvonal az most szerintem egy kicsit csökkent, de aztán lehet, hogy ez sem igaz. Viszont a Milán a bajnokságot 3-ból 3 győzelemmel kezdte.
És csak második.
És ezzel is csak második. Tehát, hogy ezt nem tudom, nehezen tudom most, pont ez az idénye az olasz bajnokságnak, és ezért is izgalmas szerintem az olasz bajnokság, hogy nagyon nehezen tudom belőni az erőviszonyokat. Nehezen tudom hova tenni a Juventust, aminek még nincs győzelme. Nem tudom, hogy hova pozícionáljam az Intert, amely edzőt váltott, amely kulcsembereket veszített el. Nem tudom pontosan hova pozícionáljam a Nápolit vagy a Rómát, amik mindegyik 9 pontos, és így kicsit nehezebb őket egy európai kontextusba helyezni, és igazából ez csak úgy lehet, hogyha megnézzük őket. És az a pont, hogy a Liverpool-Milán lesz az első fordulóba.
Miközben pozícionálgatsz, kiírnád-e José Mourinho-t egy 60 méteres sífutásra, vagy nem?
Hát az attól függ, hogy épp fáj a derekam, vagy sem reggel.
És mondjuk rúg egy gólt mondjuk a Manchester United, José-nek a Róma, és utána kell futni a gólszerzőnek, ki 60 méter áll tőled. Ő érne oda hamarabb, vagy te?
És mennyi? 60 méter?
Aha. José nagyjából annyit trappolt most hétvégén, azt nem tudom, láttad-e.
Hát figyelj, hogyha 3 perc alatt futja a 60-at, akkor biztos, hogy megelőz engem.
Inkább 3 másodperc alatt. Nem láttad azt a futást?
De mondta, hogy kiszabadult belőle a gyerek, vagy valami ilyesmit mondott.
Tehát kb. NFL edzőktől láttam hasonló vágtát egy-egy ilyen interception touchdown után. Amit az José lenyomott, az nagyon-nagyon kemény volt.
De visszatérve, bocsánat itt a BR-re, mert nagyon futunk kifelé az időből, majd ugye, szóval, hogy a Milánt, hogy ez most hol tart európai szinten, ez most egy jó erőfelmérő lesz, szerintem. És akkor itt van még a C csoport, most az idő miatt egy kicsit ilyen mostoha gyerekként fogunk.
Kitértünk rá egyszer, hogy mennyire, nem annyira jó összetételű.
Ugye itt a Besiktas, Ajax, Dortmund, Sporting.
Jó, ki jut innen tovább szerinted, tessék?
Szerintem a Dortmund és az Ajax.
Jó, akkor én azt mondom, hogy a Dortmund meg a Sporting. Ha a Sportingot okay. mondod, akkor Ajaxot mondok, de így az, hogy legyen mit, hogy én azt mondom, hogy Sporting.
Csak ezért,
Ajaxot, hogy Ajax, az Ajaxot meg a Sportingot egyébként nagyjából egyforma erővel érzem, aztán lehet, hogy az Ajax lepofozza őket oda vissza, nem tudom. Meglátjuk.
Na, de hát elnézést kérünk az Ajax és a Sporting és a Besiktas és a Dortmund szurkolóitól, de itt az utolsó pár perc azért beszéljünk arról, hogy ugye a többi európai kupa is elindul, az európai...
Várjál, még az a Real Madrid meg az Intert, én nem hagynám ki semmilyen körülmények között.
Már sem. Bocsánat.
Hiszen ők azért csak-csak ott leledzenek.
Még a... egy G-csoportunk is jogos, vagy a D-csoportunk.
És aztán rögvest egymás karjaiba futnak az első fordulóban, hiszen ugye egy Inter-Reállal kezdődik ez a csoport, ahol azt gondolnám itt is, hogy azért itt is előzetesen mondhatjuk azt, hogy van egy leosztott szerep, és Reál meg Inter továbbításon.
Igen, de az előző idényben is erre hajlottunk volna, aztán nem így alakult, hanem...
Jó, itt is ott van egy Shakhtar Donyeck, az kétségtelen.
Az Inter tovább sem jutott, és azért a Real Madridnak sem volt ez annyira egyszerű. De főleg a Real részéről lesz azért most úgy érzem, hogy ezzel nem lesz különösebb gond.
Szerintem.
Hosszú távon arra lesz a kíváncsi a Real Madridnál, hogy a védelmük mennyire fogja állni a sarat szintén a magasabban jegyzett ellenfelekkel szemben, hiszen Ramos és Varane is távozott, érkezett Alaba és Kamavinga, ők az két egyetlen erősítés, itt nyilván minden arra mutat, hogy majd jövő nyáron lesz valami.
Hát igen, most azt nyilatkozta Javier Tebas, a spanyol liga elnöke, hogy a Real Madridnak a jövő nyáron lesz pénze Mbappéra és Haalandra is. Azt kicsit erősnek érzem.
Azt én is erősnek érzem.
Az Inter részéről... Hozzáteszem, Mbappéra ugye egy vas sem kell, csak a fizetés.
Igen. Az Inter részéről meg nyilván az, hogy Céko és Lukaku cseréje, az nem ez a, hogy mondják az amerikaiak, like for like replacement.
Nem egyenértékű volt, nem egyenértékű a két játékos, igen. Ebben egyetértékű.
Ahogy ott is vitatkoztatunk, hogy Dumfries és mondjuk Hakimi cseréje.
Az lehet, hogy egy éven belül ki tud egyenlítődni. Azért Dumfries-t azt szeretem is, meg Ajaxba azért ő egy eléggé, bocsánat, nem az Ajaxba, a PSV-ben az elég jó szezont nyomott. És megjött a holland váltotban is érdemes nézni.
Azt is tegyük hozzá, hogy szerintem az Inter bajnoki címénél, akármennyire rosszul teljesít egyébként Európában, úgy átlagosan a BL-ben, azért Antonio Conte volt ennek az egyik főszereplője, szerintem ezt senki nem vitatja. És nyilván az Inter nem... érzem erősebbnek, ezért lenne kicsit ironikus, vagy ezért lesz szerintem ironikus, mert szerintem tovább fognak jutni, hogy például vele sikerül a továbbítás Contéval, meg nem sikerült továbbítni a csoportkörből.
Ez így van.
Na, de akkor most lépjünk tovább, erről a két csapatról is azért nagyon sokat fogunk beszélni az idény során. Én már annyira siettem, hogy itt is hagytam őket. Szóval az Európa Liga és az Európa Konferencia Liga küzdelme is... most indulnak a héten, csütörtökön, ugye az Európa Ligában van magyar klub, a Ferencváros személyében, aki már sorozatban a harmadik főtáblás szereplésére készül, és az első mérkőzése az Leverkusenben lesz. Most Leverkusen kapcsán azt szeretném tőled kérdezni, hogy amikor azt mondják nekem, hogy Leverkusen így az elmúlt idényekből, akik beugrottak nekem, az, hogy Brandt, aki nincs ott, Havertz, aki már nincs ott, viszont azt mondták, hogy nem kell siránkozni Florian Wirtz. Lesz-e, lehet-e belőle olyan típusú játékos, mint ezekből, vagy nem olyan típusú, de hogy van-e akkora ígéret, mint az előbb említettek, még úgy is, hogy azért Brandtnak a dortmundi pályafutásnak dortmundi része azért egyelőre nem feltétlenül diadalmenet, talán ezzel nem túlzok.
Én azt gondolom, hogy Florian Wirtz pillanatnyilag a Bundesliga legjobb 18 éves játékosa. még a Jude Bellingham és Jamal Musiala ott is van neki a többi.
És ez a durva, hogy 18 évesen milyen választási lehetőségeink vannak.
És a 3-2 német válogatott játékos, basszus, az a többenekes. Ennek német olyan jövője lehet, jó ég. Ezt nem merek begondolni. De hiba lenne, ez csak vészre kiegyezni ezt a Leverkusen szerintem. De ez a Leverkusen...
Nem rá akarom.
Ez a Leverkusen azért az egy Gerardo Seoan csapat, borzasztóan erős támadó potenciállal, amit borzasztóan nagy sebességgel és elképesztő gólra törő játékkal. Tehát azért a Bundesliga gólövő listáján oké, hogy a hetedik helyen nagyon sokas volt verseny van. Tehát az első hétben 3 Leverkusen, 3. Mondd be, hogy hogy a fenébe indították ezek a szezon. És ugye, ugye Diaby van azt hiszem a legelőkelőbb helyen, de ezt nagyon gyorsan csekkolom. Szerintem Diaby vagy második, vagy harmadik. Igen, Diaby harmadik. És ugye mellette még Schicknek is 3 gólja van, meg Diabynak is 3 gólja van. Viccnek 2, ezek a srácok nagyon keményen bekezdtek, és tényleg fogja meg azt az első részt, aki tudja. És azt gondolnám, hogy ez a Leverkusen, ez lehet, hogy nem a csoportkört tűzte ki célul ebben a sorozatban, hogy akkor a csoportkörbe életbe kéne maradni, hanem lehet, hogy kicsit többet. Hozzáteszem, hogy ezzel ellentesen nyilván hátul fogható, de ahhoz a Fraditól jóval bátrabb támadójáték kell. És ami viszont intőjel lehet, hogy a Seoan taktikán nyilván még valamilyen szinten csüngő Young Boys, azért 2 meccsen 6-ot rúgott a Fradina. Most meg jön egy Seoan taktikával játszó, jóval erősebb keretű Leverkusen. Tehát ez szerintem mindenképpen intőjel kell, hogy legyen.
Ez Seoanról annyit kell még tudni az edzői múltjáról, hogy azon nyilván sokan tisztában vagytok, hogy elég hosszú ideig a svájci bajnokság úgy tűnt, hogy a Basel egyeduralma az megtörhetetlen. Aztán 18-ban bajnok lett a Young Boys, ha jól emlékszem, akkor Adi Hütterrel, és Adi Hüttert váltotta.
Ez így van.
Seoan,
így van.
És ő csinált úgymond dinasztiát a Young Boysból, mert utána abban a 3 szezonban még ott volt, mind a 3 szezonban megnyerték a bajnokságot, vele jutottak be először a bajnokok ligájába, és hát innen érkezett erre a szezonra a Leverkusenhez.
Ez így van, tehát én ettől a meccs, tehát ha van meccs, amitől féltem a Fradit, az a Leverkusen idegenbeli. Attól nagyobb. Persze, lehet, hogy csak pessimista vagyok, és tudom ezzel a Leverkusen, de ettől a mester.
Aha. Hát én abszolút úgy érzem, de szerintem nagyjából, mint hogyha az eddigi nyilatkozatok is erre utaltak volna, hogy gyakorlatilag ez tekintik a legnehezebb mérkőzésüknek a Ferencvárosnál is.
Szerintem nem minden alap nélkül az van. Tehát aki esetleg nem akarja nézni azt a meccset, annak nagyon-nagyon tudom ajánlani, hogy ott egy sokkal rangosabb BL mérkőzés lesz abban az időpontban, amikor a Telekom Veszprém fogadja a Paris Saint-Germaint, ami egy iszonyatos klasszikus a Bajnokok Ligájában. Csak úgy megjegyzem.
Ez itt a reklám helye.
Bizony.
Viszont tényleg most sajnos többre nincs időnk, de jövő héten egyivel okosabban jutunk vissza, hogy beigazolódtak-e a félelmek a Leverkusen kapcsán, és hogyan kezdték a csapatok a Bajnokok Ligáját. Erről is tervezünk beszélni jövő hét kedden. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Hát ha addig elfogadják, hogy 2 évente lesz világbajnokság, mert ez egy olyan téma, amit majd szívesen lovaglunk valamikor szintén.
Hát nagyon nem szívesen, ez ne legyen.
Nevetgélünk. Na, köszönjük szépen, élvezzétek most már a hétközi csúcsmeccseket is, és a hétvégieket is. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.